A telefonon a túlsó végén pedig Demko Attila, a biztonságpolitikai szakértő, a Nemzeti Közszolgált Héten John Lukács Intézetének programvezetője. Jó reggelt kívánok! Amiről beszélgettünk, hát a héten nem unatkozott a világpolitika, az biztos. A davoszi világgazdasági fórumon több dolog is történt. Az egyik például az, hogy kiderült, hogy lesz Washington, Moszkva és Kijev között megbeszélés. Azután ugye van ez a gázai vezet helyreállítását szolgáló béketanács, itt van Grönland kérdése, szóval számos vetülete van az elmúlt pár nap történésének. De ami nekünk most itt talán a legfontosabb a Budapesten az az, hogy mi lesz a háborúval, ami a szomszédban zajlik, és most úgy tűnik, hogy végre lesz egy háromoldalú megbeszélés. Nem tudjuk, hogy kik lesznek ott még, de az mindenképpen üdvözlendő, feltételezem én, hogy ők leülnek. Váratunk-e, lehetünk-e optimisták, hogy előbb-utóbb csak vége lesz ennek az őrületnek?
Előbb-utóbb vége lesz ennek az őrületnek. Az a kérdés, hogy lesz a hétvégén, pontosabban ma, illetve hétvégén áttörés. Én azért szkeptikus vagyok, hiszen ezek nem magas szintű tárgyalások. Azt tudjuk, hogy Abu Dhabiban ott lesz Dimitriev, ugye egy orosz üzletember, aki Putyin megbízottja, Svitkov, szintén egy üzletember, aki pedig Trump megbízottja, illetve nagyon úgy tűnik, hogy ott lesz a orosz GRU, tehát a katonai hírszerzés vezetője, és Ukrajnából is a haderőtől, illetve a hírszerzéstől jönnek, tehát lehet, hogy ez katonai eleme a megbeszéléseknek, hiszen ez várható a katonáktól. De az, hogy miről lesz szó, azt nem tudjuk, tehát csak találgathatunk. Egyet tudunk, hogy Vlagyimir Putyin megint aláhúzta azt, hogy a területi kérdést meg kell oldani. A területi kérdést pedig a Donbass maradéka, ugye Szlavjansk, Kramatorszk erőd városai. És nem látni, hogy Ukrajna miért engedne jelen pillanatban ebben. Ugye azt meg végképp nem látni, hogy Oroszország miért engedne. Mert ha Oroszország azt mondaná, hogy a jelenlegi vonal, tehát a jelenlegi frontvonal, akkor véget tudna gyorsan érni. De ugye nem ezt mondta Putyin most sem. De azt se látni, hogy Ukrajna miért engedne, hiszen az ukrán haderő jelenleg még fel tudja tartani az oroszokat. Lassan nyomják vissza őket az oroszok, de nem voltak nagy áttörések, és ezért ez a januári, februári időjárás ez nem is segíti ezt elő.
Hát mondjuk Oroszországot lehet, hogy egy olyan kényszer azért nyomaszthatja, ha nem is most azonnal, de ha kicsit előre tekint, mert minden szakértő arról beszél, hogy az olajárak azok nem fognak úgy emelkedni, hogy azt Moszkva nagyon szeretné, mi több. Túlkínálat lehet a piacon, ez eséshez vezethet minden olajár tekintetében, és bizony a költségvetés, az orosz költségvetés tervezett számai messze lehetnek a valóságtól, az viszont igen komoly gazdasági csapás lehet. Ez egy opció, lehet ez?
Igen, tehát vannak olyan jelek, hogy bizonyos orosz engedmények jöhetnek. Az egyik ugye ez az energetikai háború, ami folyik. És itt Oroszország tudna úgy engedményt tenni, hogy neki is jó, hiszen az orosz olajfinomítókat is érték komoly csapások. Ukrajnában ugye pedig rendkívüli helyzet van, folyamatosak az áramszünetek a legnagyobb városokban is, tehát ezt mind a két félnek érdeke lenne, és ez lehetne kvázi egy áttörés, akár most a pénteki tárgyalásokon, ha ebben megállapodnának. Ami az orosz gazdaság helyzetét illeti, ugye ez igaz, amit ő mondott, csak hogy ez éves távlat, mire ez Oroszországnak nagyon komoly problémát jelentene. Tehát ez nem azonnali, ez nem egy-két-három-négy hónapon belül jelentene nagyon komoly problémát. A legtöbb szakértő, aki az orosz gazdasággal foglalkozik, azért még több évet lát Oroszországban, nem hónapokat. És azt is látni kell, hogy az orosz államadósság rendkívül alacsony. Talán 21-22% a GDP-nek, tehát adott esetben Oroszország fel is vehet pénzt. És van egy nagy ország mellette, aminek elég sok pénze van, Kínának hívják. Tehát akár ezt is megteheti Oroszország. Az orosz gazdasági helyzet az nem jó, de nem kritikus. Ha valahol kritikus a gazdasági helyzet, az inkább Ukrajna, ahol megállt gyakorlatilag az áramszünetek miatt az ipar, hiszen még a lakosságot sem tudják ellátni, illetve az Európai Unió sem túl jól, tehát itt azért a gyengék viadala zajlik, ami a gazdasági helyzetet illeti.
Na most azzal, hogy Moszkva is hozzájárult az, hogy legyen ez a háromoldalú megállapodás, de ők közbe belép, vagy legalábbis kész $1 milliárd adni a béketanácsnak, ugye, ami a gázai övezet helyreállítását, a palesztin problémák megoldását célozza. Az még ezért kicsit furcsa, hogy egyrészt ugye hadban áll egy másik országgal, de közben egy másik ügyben meg béketanácsban próbál betenni, de jó, ez legyen a etika problematikája. Ugyanakkor az emberben van egy olyan érzés, hogy ez nem véletlen húzás, diplomáciai lépés, amiben próbálja magát erősíteni, akár Ukrajnával szemben.
Ezt jól látja, de van abban egy trollkodás faktor is, hiszen ezt az $5 milliárd ajánlaná fel, amit az Egyesült Államokban foglaltak le. Tehát ezt lefoglalt pénzből ajánlja fel Trumpnak Putin, az Amerikában lefoglalt pénzből. Tehát mondja, hogy akkor oké, ezt lefoglaltátok, elvihettek belőle 1 milliárdot, gondolom kérjük a másik 4 milliárdot, tehát itt nyilván nem jó szívűségről van szó, viszont eladhatja a palesztinoknak, meg a harmadik világnak, hogy Oroszország nagylelkű, meg Trump felé is egy gesztus. Tehát ez ügyes, de igazából az oroszoknak ez semmibe nem kerülne, hiszen olyan pénzt ajánlanak fel, ami felett nem tudnak rendelkezni.
Ezért mondtam, hogy szerintem taktikai lépésnek minősíthető, hogy igen, ilyen úgymond pozitív színben tűnjön fel a világban, miközben ugye zajlik egy olyan megbeszélés, aminek jó lenne, hogyha eredménye lenne, mert szerintem sokan erre várnak.
Így van, de mondom, tehát amikor az ember olyan pénzt ajánl fel, aminek nincs birtokában, ez arról hát, is szól,
hogy... Ugye van erre egy szép magyar mondás, hogy ki mit csinál mivel a családnal, de körülbelül erről van szó, így van.
Így van, és még az is van, hogy akkor szabadítsátok fel a lefoglalt pénzünket. Abból majd, mert tett egy ilyen ígéret, nem csak a palesztin béket, nem csak a gázai béketanácsról volt szó, hanem azt is mondta Putyin, ugye adott egy nyilatkozatot a tárgyalások után, hogy az Európában lefoglalt pénzből is, mert minden pénzből is Ukrajna újjáépítéséhez is hozzájárulna. Ezt az oroszok már belengedték, hogy szabadítsák fel ezt a pénzt, ebből kaphat Ukrajna is, de nyilván az oroszok azt mondják, hogy ne csak az ukránok által az ukrán kézben lévő terület kapja, hanem az ő kezükben lévő terület is kapja, és egyébként az orosz kézben lévő terület a jobban elpusztult, hiszen az oroszok városok sorát pusztították el, miközben meghódították őket. Tehát itt is van egy ilyen taktikai faktor, hogy finomabban mondjam, abban, amit az oroszok mondnak, hogy kaphat pénzt Ukrajna a mi pénzünkből, amit lefoglaltatok, de nem az összeset, és nem úgy.
Na jó, figyeljük a fejleményeket, és hétfőn hát, ha okosabbak leszünk, vagy ki tudja, lehet, hogy még zavarosabbnak tűnik a kép. Minden esetre azt lehet üdvözölni, hogy valami tárgyalásféle a három fél részvételével elindul, aztán, hogy ebből mi lesz, az kiderül, de hétfőn majd ezt jól megbeszéljük. Én nagyon szépen köszönöm Demko Attilát, biztonságpolitikai szakértőt, a John Lukács Intézet programvezetőjét hallották. Zenélünk egy kis érdekesség a világból, majd közlekedési információk, és nem sokára 9 óra, amikor egyrészt jönnek a friss hírek, másrészt nyitjuk a tőzsdét, tartsanak velünk.